Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Mai adásunkban először azzal foglalkozunk, hogy mi újság a Juventus foci csapat házatáján, ugyanis lemondott a csapat teljes vezetősége, a hogyan továbbról beszélgetünk, majd egy pszichológiai jelenségről, az úgynevezett gaslightingról, avagy magyarra fordítva gázlángozásról lesz szó, ugyanis ez lett az év szava a Merriam-Webster szótár szerint. Zárásként pedig egy könnyed témával, a csoki Mikulásokkal foglalkozunk, amivel kapcsolatban viszont nem elfelejtünk, hogy évről évre ez is drágább lesz, és mivel a cukor ára őszóta duplájára emelkedett, megkérdezzük a szakértőt, hogy a mostani drágulás mennyire tükrözi például ezt az emelkedést, illetve mennyire lehet hatással akár a húsvéti időszakra. Kezdünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Gianluca Ferrero lett a Juventus labdarúgó csapatának új elnöke. Hétfőn este az olasz rekordbajnok klub teljes vezérkara lemondott, élén a klub első emberével, a Superliga sorozat egyik megálmodójával, Andrea Agnellivel. A váratlan döntés hátterében a torinói zebrákkal szemben folytatott gazdasági nyomozások állhatnak. Horváth Bencével, az olasz futballal foglalkozó Azzurri főszerkesztőjével Molnár Gábor beszélgetett.
Miért pont most jelentette be a Juventus labdarúgó csapatának teljes vezérkara, hogy lemond?
Azt gondolom, hogy az egész ügyben, amiben egyelőre rengeteg a kérdője, pont ez talán a legnagyobb kérdés, és az időzítés lehet az a kulcs, amit ha meg tudnék egyébként válaszolni, akkor valószínűleg sokkal többet tudnék, mint nagyon sokan mások. Igazából felmerülhet nyilván az is, hogy jelenleg a klubfutballban van egy üres járat, ugye a világbajnokság miatt egy közel két hónapos leállás. Ugyanakkor, aki egy kicsit is követi a sportvilágát, vagy akár a futballvilágát, az pontosan tudja, hogy ilyen horderejű változások, vagy személyi módosítások nem szoktak történni a szezon közepén egyik klubnál sem. Én konkrétan nem is emlékszem hasonló példára bármelyik nagy csapatot érintően a futballvilágából, hogy egy szezon közepén ennyire egyszerre egy teljes vezetőség lemondjon. Úgyhogy ennek valamilyen egyéb oka, én azt gondolom, kell, hogy legyen, hogy ez egy vezetőségi döntés, egy háttérből érkező nyomás volt-e. Vagy esetleg azok a vizsgálatok, pénzügyi vizsgálatok, nyomozások, amik folynak jelenleg a klub kapcsán, ez egy nagyon nagy kérdés, és erre viszont hát leghamarabb a közeljövőben kaphatunk majd választ.
Akkor egy picikét vizsgáljuk meg itt a gazdasági hátteret, ugye itt arról ejtettünk szót, hogy vizsgálatok zajlanak a Juventusszal szemben. Milyen a gazdasági állapota most a klubnak, és mik ezek a vizsgálatok egészen pontosan?
A klub ellen elvéletileg kettőféle vizsgálat folyik jelenleg. Az egyik, ami már hónapok óta elég sok visszhangot kapott itt Magyarországon is, meg főleg az olasz sajtóban, ez az olasz szóval élve úgynevezett plusz valenza ügy, ami ugye arra vonatkozik, gyakorlatilag röviden összefoglalva, hogy a vádak szerint a Juventus bizonyos játékosokat áron felül vásárolt, és bizonyos játékosokat áron felül értékesített, nyilván azért, hogy ezzel tőkenyerességet generáljon a klubnak. Ez egész egyszerűen egy azért bizonyíthatatlan vád gyakorlatilag, mert nincsen sehol meghatározva egy játékosnak az értéke, semmi nem szabja meg azt, hogy mennyit lehet fizetni egy futballistáért, vagy mennyit lehet éppen elkérni az adott játékosért, hanem ezt a felek határozzák meg egymás között. Nyilván lehet azon vitatkozni, hogy megérte egy labdarúgó annyit, amennyit adott érte a klubja, de ezt törvényileg bizonyítani lehetetlen gyakorlatilag. A másik része viszont egy sokkal érdekesebb, és lehet, hogy ez az indok vezetett igazából a mostani lemondáshoz, ugyanis az újabb hírek és újabb vádak szerint a torinói ügyészség azzal kapcsolatban nyomoz, hogy a koronavírus időszak alatt, amikor ugye hónapokra leállt az olasz bajnokság, akkor ugye a Juventus azt kommunikálta, hogy a csapat minden tagja egységesen lemondott 4 havi fizetéséről a nehéz gazdasági helyzet miatt, hogy a klubot segítse. Viszont a vádak szerint ebben az időszakban, vagy a teljes időszakban, vagy legalábbis ennek az időszaknak egy bizonyos részében néhány hónapon keresztül a játékosok valójában mégis megkapták a fizetésüket, csak ugye nem hivatalos formában, tehát gyakorlatilag feketén zsebbe. Ami ha így van, akkor viszont már nem egy sportszakmai kihágás, hanem gyakorlatilag adócsalásnak minősül, tehát egy komoly büntet. Nyilván ez, hangsúlyozom, hogy egyelőre csak feltételezés, illetve csak vádakról van szó, nem bizonyítja ezt semmi, de nem kizárt az sem, hogy a nyomozás például olyan bizonyítékokat talált, ami ehhez a mostani tömeges lemondáshoz vezetett.
A lemondás mellett, vagy a lemondás bejelentése mellett a vezetőség rekordveszteségről is hírt adott. Mekkora összegről beszélünk?
Nagyjából 220 és 250 millió euró közötti veszteségről szólnak a beszámolók az elmúlt évet, sportévet tekintve, amit ugye a klub is megerősített, hogy ez a Juventus történetében egy történelmi mértékű kiesés gyakorlatilag.
Ugye nem csak gazdasági, de szakmai okai is lehetnek ennek a döntésnek. Mik lehetnek ezek az okok?
Állhatnak mögötte szakmai indokok is, hiszen nyilván azt láthatjuk, hogy a Juventus az elmúlt 2-2,5 évben messze nem úgy teljesít, ahogy előtte. Ugye itt például az Agnelli érának az első 10 évében, amikor sorra halmozták a bajnoki címeket, kupagyőzelmeket, 2 VL döntőt is játszottak. Ugyanakkor már jött egy visszaesés ezt követően, de azért messze nem akkora ez a visszaesés, hogy ezt a fajta tömeges lemondást indokolná, hiszen azért az elmúlt 2 évben is a Juventus odaért a bajnokok ligája indulást jelentő helyekre, most is ott állnak a dobogón a téli szünet alatt. Igaz, kiestek a bajnokok ligájából, ami nyilván egy kedvezőtlen fordulat, de hát kiestek 2013-ban is, vagy 14-ben, bocsánat, a bajnokok ligája csoportból, és mégsem mondott le a vezetőség. Nem gondolom, hogy ez a átmeneti vagy pár éves visszaesés ez indokolná ezt, főleg nem azt, hogy így a szezon közepén, ahogy említettem, szokatlan módon távozzon a teljes vezetőség. Ha ez lenne az oka, azt inkább a szezon végén jelentették volna be, vagy összeül egy olyan igazgatósági ülés, közgyűlés, ami megszavazza mondjuk a vezetőség eltávolítását, de nem egyik pillanatról a másikra egy hétfő este során mondott volna le a teljes vezérkar, véleményem szerint.
Na most van itt egy másik érdekes szál a történetben, ez pedig Agnelli, és ugye aki a fő kolomposa volt tulajdonképpen ennek a Superliga történetnek, ez kudarcot vallott, lehet-e ennek a kudarcnak bármi köze ehhez a mostani, ahogy te fogalmaztál, tömeges lemondáshoz?
Ezt pedig igazából azért nem gondolom, mert a Superliga kudarc kapcsán, hogyha ez hozott volna egy ilyen visszaesést, vagy egy ilyen lemondást, akkor az már akkor, amikor ezt a projektet gyakorlatilag a szurkolói felháborodás kapcsán elkasszálták, vagy elhalasztották, ez akkor bekövetkezett volna, azt gondolom, egyrésztről. Másrészt pedig ez főleg Agnellinek a bukását hozta volna egymagában. Nem gondolom, hogy a Superliga projekt melletti kitartás, amit ő ugye nyilván azóta is képvisel, az a teljes vezetőséget, meg igazgató tanácsi tagokat magával rántotta volna, bár nyilván azt nem tudjuk, nem látunk bele, hogy Agnellin kívül mondjuk a Juventus vezetősége hogyan állt a Superliga projekthez, vagy hogyan viszonyultak emiatt akár itt az UEFA-hoz az elmúlt években, de nem tartom valószínűnek. Egyrésztről emiatt, másrészt azért sem, mert ugye van még néhány klub, itt például akár a Real Madrid, akik szintén továbbra is kitartanak a Superliga mellett. Egyelőre semmi hír arról, hogy például a Real Madrid vezetősége is belebukott volna bármilyen projektbe jelenleg. Úgyhogy ha ez okozta volna, akkor azt gondolom, hogy az nem csak a Juventusnál, hanem más ilyen kitartó kluboknál is ugyanúgy személyváltozásokat hozna a napokban.
Ugye most egy kicsit átmeneti időszak következik a torinói Zebráknál. Mikor állhat össze az új vezetőség?
Január 18-ára lett kitűzve az igazgatósági tanács, ahol az új vezérkart kinevezik majd. Egyébként ezzel együtt bizonyos neveket már lehet tudni, tehát kinevezték gyakorlatilag a Juventusnál az új vezérigazgatót, Mauricio Scannavinót. Ugyanúgy megvan gyakorlatilag az, hogy ki lesz a Juventusnak az új elnöke, legalábbis a klub mögött álló holding társaság, az Exor már kiadott erről egy hivatalos közleményt, hogy kit fognak támogatni, ő Gianluca Ferrero. Tehát neveket már lehet tudni, ami még egyébként számomra egy érdekes pont benne, hogy gyakorlatilag az eddigi nevek egyike sem rendelkezik sportszakmai tapasztalattal, hanem különböző akár cégeknél, vállalatoknál töltöttek be igazgatósági pozíciót, tehát vezetői tapasztalatuk van, viszont a sporthoz gyakorlatilag ilyen szempontból nem kötődnek, ami számomra azt üzeni, és lehet, hogy nem így lesz, de én azt érzem ebben, hogy most egy ilyen tűzoltási jelleggel nevez ki egy új vezetőséget, akár 1-2 éves időszakra a Juventus vezérkara, illetve utána hosszabb távon pedig másabb elképzeléseik lesznek, és amint rendeződött ez a hely, amint elcsapultak a hullámok, akkor néhány év múlva akár egy új hosszú távú vezetőség kinevezése lesz várható.
Az elmúlt percekben Horváth Bencét, az olasz futballal foglalkozó azzurri.hu főszerkesztőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A gázlángozást választotta az év szavának idén a Merriam-Webster szótár. Az év minden egyes napján sokan rákerestek, tavalyhoz képest pedig 1740%-kal több alkalommal. A szó eredete Patrick Hamilton 1938-ban készült Gázláng című színdarabjához nyúlik vissza, ma pedig a narcisztikus személyiségzavarral kapcsolatban már szinte túlhasználják az emberek, mondta el a Mély Levegő projekt alapító tagja. Juhász Bettina kiemelte, a gázlángozás egyfajta pszichológiai manipuláció, amikor az áldozat megkérdőjelezi saját valóságészlelését, annak következtében, amit az elkövető mond. Hozzátette, a mérgező emberi kapcsolatok megszakításához az első lépés ennek felismerése és az áldozat gondolkodásának megváltoztatása. A Mély Levegő projekt alapító tagját, Juhász Bettinát Némedi Kincső kérdezte.
Mit is jelent pontosan az, hogy gázlángozás?
Alapvetően az érzelmi bántalmazás egy
formája, amely során az áldozat a saját megélése helyett megkérdőjelezi a saját tapasztalatait, és a másik fél valóságát fogadja el sajátjaként, egy manipuláció hatására történik ez. És ez úgy történik, hogy a bántalmazó fél kétségeket ültet el az áldozatban, hogy ez megkérdőjelezve a saját emlékezetét és észlelését, folyamatosan meghazudtolja az áldozatának az állításait, és elhiteti vele, hogy csak rosszul emlékszel, rosszul tudod, egyébként sem értesz hozzá. Például, hogyha elképzeljük, hogy az egyik nap észrevesztük, hogy a párunk számlájáról, bankszámlájáról elég nagy összegek tűnnek el, mármint a közös bankszámlánkról, és hogy az üzleti utakhoz lehet kötni ezeket a költéseket, így a helyszínek alapján. De hogyha rákérdezünk a párunknál, akkor letagadja, hogy ő költötte volna el a pénzt, sőt azt állítja, hogy egyébként mi vagyunk teljesen hülyék a pénzügyekhez, és biztos, hogy ez áll a hátterében, mert tuti, hogy nem emlékszünk arra, hogy mi költöttünk, vagy hogy vettünk valamit, vagy bármilyen kiadásunk volt. De aztán egy idő után észrevesztük, hogy nem szűnnek meg ezek a kiadások. Mondjuk elkezdünk gyanakodni, de hogyha tovább konfrontáljuk, akkor is annyiban intézi a párunk, hogy te tiszta hülye vagy, nem értesz hozzá, nem kell ezzel foglalkoznom. És egy idő után mondjuk jelentős szorongást élünk meg, hogyha szóba kerülnek a pénzügyek, és elkezdjük elfogadni azt, hogy hogyha ennyire biztosan állítja, hogy ő nem vásárolt semmi ilyesmit, és nem hozzá köthetőek a költések, akkor tuti, hogy tényleg mi vagyunk hülyék a pénzügyekhez.
Mi okozza most jelenleg ennek a felkapottságát, vagy hogy ennyien kerestek, vagy érdeklődnek ezután, hisz azért ennek a megjelenése az már bőven az 1950-es évek előttre tehető, akkor jelent meg ugye színdarabokban, vagy filmekben.
Igen, igen, a Gázlány című film adaptációban ment meg először, úgyhogy valóban nem egy új keletű dolog. Valószínűleg egyre többet lehet olvasni róla, egyre inkább a köztudatban van, és nagyon kapcsolható például a narcisztikus személyiségzavarral élőknek a technikáival, hiszen nekik például ez egy manipulációs technikájuk. És mostanában ugye a narcizmus is egy nagyon túlhasznált kifejezés, és ezáltal a gázlángolás is egy túlhasznált kifejezésé vált, mert arra is hajlamosak vagyunk rámondani, hogy gázlángolnak, amikor tényleg arról van szó, hogy a másik elfelejtett valamit, vagy észre sem vette, hogy valamit csinált esetleg, és azt mondja, hogy én ilyet nem csináltam. Szóval egy mintázat azért nincs.
Súlyos ez az egész annyira akár, mint a Me Too. Azért azt a mozgalmat is nagyon sok olyan vád érte, hogy már mindenre rámondják.
Annyira azért nem elterjedt, és szerintem annyira nincs benne például a médiában, mint a Me Too, de ezzel együtt bizonyos körökben tényleg azt tapasztalom, hogy nagyon túlhasznált, és dobálóznak ezzel a kifejezéssel, hogy jaj, ne gázlángolj, meg gázlángoltak, és közben tényleg csak egy elszeparált helyzetről volt szó, amiben történt egy ilyen véletlenszerű mondat.
Már talán azt ki lehetett következtetni, hogy ez gyakran a párkapcsolatokban jelenik meg, de akkor ezt így ki is mondhatjuk, hogy leginkább ott, vagy barátságokban is azért feltűnik esetleg családban?
Nagyon gyakori a párkapcsolatokban valóban, de igazából bármilyen emberi kapcsolatban feltűnhet, családi kapcsolatokban, baráti kapcsolatokban is egyaránt. Szóval, hogy ilyen egyenlőtlen erőviszonyok vannak, és azért jelenik meg ennyiszer a párkapcsolatban, mert ott az egyik fél próbálja egyrészt magához kötni a másik felet, másrészt próbálja kihasználni azt, hogy a másik fél elhiszi, és ezáltal egy védtelenebb helyzetbe kerül, neki pedig erőfölénye van.
Egyébként, ha most így a beszélgetés folyamán valaki ráismer, hogy ilyen helyzetben van, akkor hogy tud ebből a legkönnyebben és sérülés nélkül kilépni?
Ez egy elég ijesztő felismerés lehet egyébként, hogy mondjuk azt tesszük észre, hogy egy gaslighting kapcsolati dinamikában vagyunk. Érzelmi tudatossággal, önszabályozás fejlesztésével tudunk ez ellen tenni, illetve egy pszichológus sokat tud segíteni abban, hogy végigvezessen ezeken a lépéseken. De ugye teljesség igénye nélkül azért van pár dolog, amit így magunktól is tudunk tenni. Az első lépés, vagy hát inkább talán a nulladik lépés, hogy felismerjük ugye magát a problémát, és végig menjünk pár kérdésen, hogy mondjuk ki az a személy, akinek a jelenlétében ez megfogalmazódik bennünk. Tudunk-e felidézni korábbi ilyen szituációkat is, van-e közös ezekben a szituációkban. Aztán utána át is térhetünk az első lépésre, mi a valóság próba tulajdonképpen. Hogyha az előző kis kérdezős naplózási technikát alkalmaztunk, akkor ugye fel tudjuk ismerni, hogy melyik gondolataink azok, amiket valószínűleg a másik fél manipulációja következtében saját fogadtunk el, és nem egészen a valóságot tükrözik, akkor próbáljuk egy kicsit objektíven megnézni, hogy mi az, amit én állítottam, mi bizonyítja, hogy igaz az én állításom, és a másik fél mivel próbálta igazolni, hogy nem igaz az én állításom. És megpróbálhatjuk egy kicsit külső nézőpontból is szemlélni ezt a párbeszédet, hogy mit gondolnánk, hogy mondjuk egy barátunk mesélné el, hogy ez történt. Aztán egy következő lépés az az, hogy engedjük meg magunknak, hogy érezzünk, mert hogy gyakran nehéz észrevenni, hogy az érzelmek elfolytása által próbálunk megküzdeni bizonyos helyzetekkel, és ha hagyjuk, hogy megnyilvánuljanak az érzelmeink, és elfogadjuk, hogy amit érzünk, az rendben és helyén való. Aztán megpróbálhatjuk még újra fogalmazni a dolgokat, mert hogy ugye ilyenkor már beépítettük általában a másik nézőpontját az én képünkbe, és az ő szemüvegén keresztül, vagy hát a gázlángoló szemüvegén keresztül tekintünk magunkra, és az ő mondatait ismételgetjük a fejünkben, és fogadjuk el igazságként. Szóval, hogyha megpróbáljuk átfogalmazni, mondjuk a problémáim nem valósak, akkor arra kereshetünk egy olyan alternatív megfogalmazást, hogy a problémáim léteznek, mivel fájdalmat okoznak, és jogom van ahhoz, hogy megoldást keressek rájuk. Vagy hogyha mondjuk azt gondoljuk, hogy ha ennyire nem emlékszünk semmire, és ennyire nem értünk az anyagiakhoz, akkor én igazából ezt érdemlem, és ezt átfogalmazhatjuk úgy, hogy jogom van ahhoz, hogy számomra pozitív körülményeket alakítsak ki magam körül. És ezen kívül még fontos lehet elengedni, ami szintén nem egyszerű, főleg abban az esetben, hogyha elkötelezett kapcsolatban vagyunk a gázlángoló féllel, de ez egy fontos emlékeztető szerintem, hogy teljesen rendben van megszakítani a kapcsolatot olyas valakivel, aki mérgező számunkra.
Az elmúlt percekben Juhász Bettina, a pszichológiai edukációs szakértőt, a Mélevegő projekt alapító tagját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Drágulnak a csoki mikulások, de ez nem az idei szezonban érződik legjobban, mert már tavasszal legyártották őket, mondta a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. Őszóta csak a cukor ára megduplázódott, így a tavaszi szezonban már jelentősebb áremelkedés várható a csokoládéfigurák és egyéb desszertek piacán. Általánosságban 8 millió csoki mikulást vásároltak korábban a magyarok évente, idén ez viszont csökkenhet, ennek ellenére a minőségről nem mondanak majd le a vásárlók, tette hozzá a szövetség főtitkára. Mint mondta, a gyártók igénye is az, hogy minőségi csokoládét gyártsanak. Intődi Gáborral Némedi Kincső beszélgetett.
Mennyibe kerülnek jelenleg a Mikulás csokoládék, vagy hogy változott ezeknek az ára?
Egyedi árakat nagyon nehéz lenne mondani, mert egy Mikulás ára attól függ, hogy mekkora, milyen összetevői vannak például, de az összességében elmondható, hogy bizonyosan drágában találják meg a polcokon, mint tavaly, ahogy az összes élelmiszernek az ára emelkedett az évben. A jó hír az az, hogy nem lesz annyira sokkal az áremelkedés, mert ezeket a mikulásokat még tavasszal legyártották. Az az édességgyártásnak a jellemzője, hogy legyen elég termék a boltokban. A gyártásban a mikulás szezon az a tavasz, és a téli szezon az pedig már a nyuszik gyártásáról szól.
És a kereslet ennek függvényében változott-e, vagy változik-e?
Van egy elég stabil szám, ez 8 millió mikulás per év, tehát szinte minden magyar vásárol egy mikulást, illetve 3500 tonna szaloncukor per év, ennyi fogy el Magyarországon. Nagyon kíváncsiak vagyunk az idei adatokra, kereskedői visszajelzések alapján azt tudjuk mondani, hogy elképzelhető, hogy mennyiségben lesz csökkenés, de értékben nem. Ugye egyrészt a termékek drágábbak, másrészt pedig a fogyasztók a minőségi termékeket keresik. Úgy tűnik, hogy a minőségben még akkor se szívesen engednek, hogyha ezért egy kicsit többet kell fizetni.
A mennyiségben lesz változás az a polcokon lévő mennyiségre utal, vagy az, hogy mennyi kerül mondjuk a vásárlók kosarába?
Nem, inkább arra utal, hogy mennyi kerül a vásárlók kosarába, de nagyon drasztikus változásokra egyelőre úgy tűnik, hogy nem kell számítani. Pontos adataink majd a jövő év első felében lesznek.
És arra van-e rálátás, hogy azért tavasszal, amikor a gyártási szezon volt, már zajlott a háború, már elkezdődött az inflációs folyamat, a polcokon lévő termékek mennyisége az változik-e?
Nagyon szorosan követte a Német Testvérszövetségünk, a Német Édességgyártók Szövetség az árváltozásokat már jóval a háború előtt. az élelmiszerárak emelkedése már tavaly évben megindult. A FAO, az ENSZ-nek az élelmezésügyi ügynöksége is folyamatosan adtak el figyelmeztetéseket. A termények drágultak, a munkaerő drágult. Részben az éghajlatváltozás, részben a kártevők is hozzájárulnak az élelmiszerek drágulásához. De sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy elég hosszú, több éve tartó stabil folyamat, és egyelőre nem látszik a vége.
És már szóba került a minőség, hogy abból nem adnának lejjebb. Romlott-e a csokoládék minősége?
Nem, ez egyáltalán nincs, és pont az ellenkezője igaz, hogy egyrészt a fogyasztói igények is nagyon stabilan, már hosszú évek óta arra mutatnak, hogy minőséget akar mindenki vásárolni, és a gyártók is természetesen sokkal szívesebben gyártanak minél jobb termékeket. Hadd említsem példának azt, hogy a kakaós bevonó masszából készült édességek eltűntek a bolt polcairól, úgyhogy ez egy nagyon örvendetes váltás. Természetesen ennek van ára, hiszen minél jobb minőségű egy termék, annál drágább, de ezt a fogyasztók értékelik és megbecsülik és kifizetik.
Ez az említett kakaós masszás csokoládé, ez ennyire népszerűtlen volt, vagy ennyire rossz minőségű?
Nem volt ez rossz minőségű, de nyilván, hogy egy magas kakaótartalmú termékhez képest azért az egy más színvonalat képviselt. De mondom, ennek végig van, tehát a kérdésre mindenképpen az a válasz, hogy nem, hogy romlana az édességek minősége, hanem rengeteget fejlődött, és továbbra is fejlődik.
Az elmúlt percekben a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát, Intődi Gábort hallották, és ez volt mára a Reggeli Monitor Extra, amiben hírműsorunk a Reggeli Monitor legjobb interjúinak válogatását hallották. Most hírek következnek, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, Somodi Evelint hallották.